Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Keresztútján, gyermekeim, csak az első lépés nehéz. Legnagyobb keresztünk nem maga a kereszt, hanem az, hogy félünk tőle. Nincs meg a bátorságunk, hogy hordozzuk. Jól lehet, tudjuk, s tapasztaljuk, hogy kikerülni nem lehetséges, utolér bennünket. Vianney Szent János a Keresztútján című versének gondolataival köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban hallják majd Bíró László katolikus tábori püspök húsvéti gondolatait, folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását, folytatjuk a Katonák Hősök sorozatot, és neves dátumokra emlékezünk. Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait hallják.
Az Isten megelőző szeretetéről szól tulajdonképpen húsvét ünnepe. Arról, hogy Isten akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Isten, az egész húsvétban az a szép, hogy mindig az Isten lép felénk. Mindig az Isten lép felénk. Nem mi lépünk feléje, ő lép felénk. Ez a fölülről lefele ereszkedő mozgás, ez izgalmas. Az ember mindig kicsiny és alulról fölfele szeretne mozogni. Azt mondja Ratzinger bíboros, hogy az Isten olyan nagy, hogy mer kicsiny lenni, az ember meg olyan kicsiny, hogy mindig nagy akar lenni. Erről szól a bábeli nyelvzavar, a bábeli toronyépítésnek a története. Húsvétnak az előzménye az, hogy valaki közülünk leereszkedik az utolsó vacsorára, a kenyérré létnek a szintjére. Leereszkedik oda, hogy a katona átverheti Jézus oldalát, lándzsájával is abból víz és vér ömlött, leereszkedik a sír mélyéig, és onnan feltámad. Alapvetően a húsvét erről a leereszkedésről és Isten fölemeléséről szól. És ez mindegyünknek a sorsa lehet. Akik merünk megelőzően szeretni, az újra meg újra fölemelkedhet. Erről szól Jézusunk, amikor azt mondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki meri elveszíteni, értem is az evangéliumét, megnyeri ezt. Szóval a húsvét az egy nagyon mély meghívás. Egyrészt meghívás arra, hogy merj megelőzően szeretni, és másrészt merjél hinni abban, hogy nincs olyan mélysége az életnek, ahonnan ne emelkedhetné fel. Én azt gondolom, hogy a húsvéti készület azáltal fejeződik be, ha megnyílunk a föltámadott fele. Nagyon szépek, hogy lehet találkozni a föltámadottal, de vajon találkozunk-e vele? Csak azzal tudunk találkozni, aki felé megnyíltunk. Lehet együtt lenni emberekkel, és amint elválunk egymástól, már nincs is közünk egymáshoz. Olyan ez, mint ahogy utazik az ember a metrón vagy a villamoson, velük vagyok, ott vagyok mellettük, egymás mellett ülünk, és semmi közünk nincs egymáshoz. Ahhoz van közöm, aki fele megnyíltam. Húsvét titka arról szól, Isten a legmesszebb menőkig megnyílt az ember fele. A kérdés az, hogy én merek-e megnyílni feléje. Húsvétnak akkor marad nyoma az életünkben, hogyha készek vagyunk befogadni őt, a megújulás vágyával, az ige újraolvasásával, a hiszünk a szentázás által, hogy egyáltalán megnyílni embertársaink fele a szeretetben. Gyerekként nyilván jelentette a nagyheti szertartásokat, én minisztráns gyerek voltam, ugye a szertartások ilyenkor nem a rutin szerint mennek, hanem valami új. Ez egy kedves izgalom volt számunkra, hogy ki hova áll, ki milyen szert viszott a szertartásokon. Ez egy kedves izgalom volt. És hát tele templom, és az egyes időszakoknak megfelelő énekek. Most pedig tulajdonképpen én szemlélem azt a drámát, ami történik a nagy héten, és történik a húsvétban. Az ember visszautasítása ellenére az Isten szilárd következetessége Jézusban teszi azt, amit elhatározott, hogy tesz, megváltja az embert. Az ember szerencsétlensége ellenére is, Júdás árulása ellenére is Jézus adja kenyeret és a bort, értünk odva, és az ember szerencsétlensége ellenére is elindul, és vállalja a kereszthalált, holott az Isten tervben a megváltás volt, és az olajfák hegyén átvergődi magát Jézus azon, ez a megváltás a kereszt által fog történni, és a rossz fölött győz a jó, a halál fölött győz az élet. Most már nekem ezt jelenti a húsvét.
Neves dátumokra emlékezünk, ez a kalendárium. 1241. április 11-én volt a Muhi csata első napja. Rogériusz feljegyzése alapján még az ellenséggel szemben a döntő csata küszöbén sem szűnt meg az egyenetlenség és a háborgás a király ellen. 1815. április 12-én született Rómer Flóris bencés szerzetes, régész, művészettörténész, nagyváradi kanonok, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az 1848-as szabadságharc alatt utászközlegényként, majd bátor tetteinek elismeréseképpen, előre haladva a ranglétrán honvédtisztként, végül századosként harcolt. Ott volt a Váci ütközetben, valamint Buda visszafoglalásánál is 1849. május 21-én. A szabadságharc bukása után börtönbüntetést szenvedett. Az ellene felhozott fővádpont, nevének magyarosítása, valamint a harcra buzdítás volt. Bécsben, Olmützben, Brünnben és Józefstadtban raboskodott, ahol ide nagy részét továbbképzésének szentelte, majd 1854-ben közkegyelemmel szabadult. 1849. április 14-én volt a debreceni országgyűlésben a Habsburg ház trónfosztása, Kossuth kormányzó elnökké választása. 1912. április 14-én született Király Béla vezérezredes hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Hadi Akadémia elvégzése után 1942-től 44-ig a keleti fronton harcolt. 1950-től alapító parancsnoka volt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogelődjének. 1951-ben halálra ítélték, de 1956-ban szabadult, csatlakozott a Nagy Imre kormányhoz. A forradalom alatt több fontos tisztséget töltött be, majd a nemzetőrség parancsnoka volt. A forradalom leverése után az Egyesült Államokba emigrált, ahol hadtörténészként tevékenykedett. 1990-től vezérezredes, 1990-1994 között országgyűlési képviselő. A kalendáriumban már emlékeztünk Király Bélára, nos katonák hősök sorozatunkban róla beszél Markovics Milán Mór tábori lelkész.
Király Béla nevét elsősorban 1956-os szerepvállalása miatt ismerjük, ám ha megismerjük kicsit jobban az életét, meglepődhetünk azon, mennyi mindenben volt része. Élete azért is érdekes, mert sokféle nézetű ember tud felnézni rá, hiszen egyszerre volt emberséges és határozott, a szélsőségeket kerülő természetű. Király Béla Kaposváron született 1912. április 14-én. Mert Somogyi városban lett érettségi után karpaszományos gyalogos 1930-ban. A karpaszományos röviden azt jelentette, hogy tiszt szeretett volna lenni. 5 évvel később el is végezte a Ludovika Akadémiát. Néhány évvel később a világra telepedő háborúnak derekán frontszolgálatra küldték. Király a beszámolók szerint nem csak jó vezető volt, hanem egyszerre emberséges is katonáival, mely két dolgot egyeztetni nagy tehetségre, sőt adottságra utal. Még a zsidó munkaszolgálatosokra is kiemelt figyelmet fordított, mert sok vezetőnek akkoriban már alig maradt lehetősége a katonák mellett. A Yad Vashem bizottság a világ igaza címmel ki is tüntette e béli szolgálataiért. A háborúban végig de a végén különösen nehéz döntéseket kellett meghozzon minden katonai vezető, melyeket manapság csak nagy körültekintéssel szabad elemezni, megítélni még inkább. Amikor már úgy látta, hogy nincs más lehetősége a fegyvert kőszegen, a szovjetek előtt letette. 45 és 50 között még nem telepedett az országra a szovjet kommunista befolyás, és bár király belépett a kommunista pártba, politikai elvektől függetlenül katonáskodott. 1950-re már vezérőrnagy lett, és a Honvéd Akadémia parancsnoka is egyben. 1951-ben múltja már nem kívánatos lett. Az AVH letartóztatta, majd kötél általi halálra ítélték, melyet azonban életfogytiglani börtönbüntetésre módosítottak. 1956-ban szabadul, az akkor szerveződő nemzetőrség parancsnoka lett. Budapesti városparancsnokként nagy felelősség került rá, miközben 100 000 szovjet katona és 2000 harckocsival kellett szembenézzen nemzetőreivel. A forradalom leverése után, rövid európai emigrálása után az USA-ban telepedett le. A legmagasabb katonai iskolákban lett az óceánon túl tanár, hadtörténész a Columbiai Egyetemen, New Yorkban, Kentucky állam ezredese lett, és mindez csupán példa a sok amerikai elismerésből és feladatából. Számos, nem csak amerikai előadása járult ahhoz, hogy a cserben hagyott Magyarország 56-ját megértse és átértékelje, és egyáltalán megismerje a nyugati világ. Király Béla az utolsó leheletéig tanított és írt, ápolta 56 szellemiségét, melynek következménye, hogy a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét fogadta el a nemzetőrség méltó utódjának, és amely társadalmi szervezet, Tolna megyei szervezete a 16/100-as jelzéssel tagjává fogadta, és máig tagként is tekintenek rá. Életrajzi kötetének utolsó két sora így hangzik. Úgy hiszem, megtettem, amit a hazámért megteendőnek és megtehetőnek éreztem. A gondviselés és embertársaim mindenért bőkezően megjutalmaztak.
Bőzsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Július 30-a. Evéd után hívott bennünket az alezredes, nem tudtuk miért. Bemegyünk hozzájuk. Bemutatkozom a háziasszonynak, de nem tiszti módon, hanem közép-európai szokás szerint. Nézett is az ismeretlen ezredes, gondolom, az lehetett dühös fejcsóválásában, hogy ez a buta civil még azt sem tudja, hogyan kell társaságban viselkedni. Na, kérdezem az ezredest, a lezredest mit parancsol? Semmit, mondta, csak a háziasszony mondta, hogy más tiszteket is látott a parkban, és kéri őket is. Néhány perc múlva a gyönyörűen felöltözött szép, magas háziasszony, kiderült, hogy grófnő, oda jön hozzám, és érdeklődik a katonáim felől, mert látja a keresztül, hogy pap vagyok. Először nem vettem észre, hogy ez maszlag. Csak amikor fel akartam kelni és elbocsúzni minden katonai szabál ellenére, amely ezt is felsőbb engedélyhez köti, gyengéden rátette a kezét a csuklomra, és visszaültetett. Belementem a játékba mintegy 7-8 percig. Mindenki felfigyelt. Pedig akkor már nagyon zagyva volt a társalgás, mert már spiccesek voltak a dicső háziasszonnyal együtt. Amikor azt kérdezte, voltam-e szerelmes, betelt a mérték. Tisztelegtem, és azzal, hogy várnak az embereim, elmentek. Utána az alezredes iróniával azt mondta, Páter, többet nem viszünk el, mert elrabolod a szép háziasszonyt. Na, ezen is túl vagyok. Este miséztem, mert csak akkor értek rá az emberek. Külön kértek rá, mert már régen voltunk együtt misén. Buzgón készültem a prédikációra. Igen, sokan voltak, míg a tüzérek is bejöttek. Majd szétrebettek a falak a hatalmas udvarban. Olyan buzgón imádkoztak és énekeltek. A kilakoltatásait, a családok pedig sírva hallgatták végig a misét. Néhány szót hozzájuk is szóltam. Persze, ilyen körülmények között nem lehet vigasztalni, hiszen a bizonytalanságból még nagyobb bizonytalanságba mennek. Mise után odajöttek hozzám a menekülés előtt állók. Áldást kértek, imádságért könyörögtek. De voltak köztük olyanok is, különösen férfiak, akik átkakat szórtak a németekre, de az oroszokra is. Próbáltam volna csitítani, vigasztalni, de meggyőződés nélkül tudtam volna tenni. Ezért csak némán részvéttel kezet fogtunk, és így bocsátottuk őket útra. Úgy látszik, a németek nem bíztak bennük, mert őrséggel küldték őket nyugatra. Nem határozták meg nekik a közelebbi végcélt, csak katonamódra a legközelebbi pihenőt. Több se kellett a mieinknek, amikor ezt a jelenetet látták. Jó magyar vasi dialektusban meg göcsei össebekkel kicifrázva emlegették a Sztálin meg a Hitler kedves édesanyját, hogy mit kellett volna tenniük drága látott gyermekük megszületése előtt 9 hónappal. Nem tudtam, mit tegyek, mérgelődjem-e vagy nevessek, hiszen ugyanezek a jó magyarjaim 10 perccel ezelőtt áldoztak. Azt hiszem, a jó Isten befogta egyik szemét és fülét, csak a másik felével nézte és hallgatta áldott magyar fiainak őszinte megnyilatkozását. Hát, hogy ez nem éppen a pápai enciklikás stílusában történt, és nem a hittanúrán hallották a szókincsel nyert kifejezést, ez csak azzal magyarázható, hogy a hangulatnak ez felelt meg a legjobban. Éjjel menetkészen ruhában aludtunk. Késő este parancsot kaptunk, hogy bármelyik pillanatban indulhatunk, legyünk erre felkészülve. Csak a műszerládákat hagytuk elől, néhány kötszeres dobozzal együtt. Egyébként mindent elpakoltunk.
Mai adásunk véget ért, köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dzsida Jenő Út a Kálváriára című versével búcsúzom. Reszkető enyhe fény sugárzik, egy felhő lassudan megyen, a lélek fáj, a fény sugárzik, valaki ballag a hegyen, hűs homlakáról fény sugárzik, s szemét lehunja, úgy legyen. Elszállt szerelem illatától kövér és fűszeres a lég, halott szerelem illatából soha, de sohasem elég, bomló szerelem illatából sejti a szív, hogy itt a vég. A seb szép csöndesen begyógyult, ó, angyalok bús kék szeme. A seb már nem sajog, begyógyult, ó, halkan buzgó, mély zene. A seb már réges-rég begyógyult, és mintha mégis vérzene. Valaki lépked felfelé tart, bozót közt víg madár sereg, valaki lassan felfelé tart, tövisről vérharmat csepeg. Valaki fel a csúcs felé tart, hogy önmagát veszítse meg.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a katolikus tábori püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.